Úr Jézus Krisztus, megöletett bárány, nagyon köszönöm neked, hogy ez a gyülekezet ma felnézhet rád. És láthatunk téged úgy, mint akit megöltek, és mint aki azzal a vérrel vásároltál meg bennünket az Isten számára. Köszönöm neked, hogy ebben a nagy világ mindenségben nem vagyunk elkallódva, hanem ahhoz a néphez tartozhatunk, akiről te azt mondtad, hogy megtartásra való, az Isten népe, akiről azt mondtad, hogy uralkodni fognak a földön a gonosz minden hatalma felett. Dicsőség neked, Úr Jézus Krisztus, tisztelünk téged. Akarunk elcsendesedni előtted és hallani téged. Fogadd a mi tiszteletünket. Nézd a mi szívünkre. Köszönjük neked, hogy figyelsz ránk, és ma is lesz szavad hozzánk. Amen. A mai igei üzenet címe a bárka. Nem tudom nektek, mi jut legelőször eszetekbe. Ugye, az első gondolat Noé. És kapcsolódik-e hozzá valami érzés? Milyen érzés kapcsolódik nektek hozzá? Nekem mindig kifejezetten egy olyan érzés kap, hogy valamikor nagyon régen, hogy olyan nagyon távolban, olyan nagyon régen ott volt egy bárka. Ugye azért Noé bárkája, mert Noé építette. De kinek az ötlete volt? Akkor most Isten bárkája, vagy Noé bárkája? Az Isten bárkája, de hát Noé bárkája, mert Noé építette meg. És emlékszünk-e rá, hogy milyen céllal építette? Azt mondja az ige, hogy a háza népe megmentésére. És azért építette meg, a zsidókhoz írt levél 14. részben találjuk, azt mondja ott az ige, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert akik hittel keresik az Istent, azoknak válaszolni fog az Isten. Na, Noé hittel kereste az Istent, így élt, mindjárt a következő gondolat Noé története, ezután az ige után. Noé pedig kijelentést kapott az Istentől azokról a dolgokról, amiket még nem lehet látni, amik majd meglesznek. Egy ítéletről. És elkezdte építeni a bárkát, ami aztán a Noé bárkája lett, és valamikor nagyon-nagyon régen volt. Azt mondja az ige, hogy Noé pedig az Istent félve és tisztelve megépítette a bárkát. Vajon mi lett volna szerintetek, ha Noé az Istent félte és tisztelte volna, de nem építette volna meg a bárkát? Hát ugye mondjuk már így, ha gondolkodunk rajta, elég nonsensz az egész, hogy lehet Istent félni meg tisztelni, és nem építem meg, amit mond. Na jó, akkor tegyük félre, valószínű, hogy elpusztultak volna. Szerintem az Isten félelemmel és tisztelettel együtt az ítélet elsodorta volna őket is, az Isten ítélete. Aztán van még egy történet, ez meg a babiloni fogság utáni időkből, akik a fogságból hazamentek, mert eljött az ideje, kegyelmet kaptak, felismerték azt, hogy azért lett az az ítélet rajtunk, mert mi az életünkkel úgy bántunk, mintha miénk lenne. Nem jól sáfárkodtunk. A ránk bízott értékkel úgy gazdálkodtunk, mintha miénk lenne. Na ezt felismerték, hazamentek, és ott olvasom, imádkozik egyszer egy közösség, és úgy imádkoznak, hogy mennek és földnek, Ura, hatalmas Isten, nagy Úr, vagyunk itt néhányan, akik féljük és tiszteljük a te nevedet, és boldogok vagyunk, hogy részt vehetünk ebbe a munkába. Felépítették az Isten városát. A templomot helyreállították a régi alapokon, és egy védőfalat építettek. Nagy nyomások, nehézségek között. És azt mondja, boldogok vagyunk itt néhányan, akik féljük és tiszteljük a te nevedet. És ezért tesszük. A felsőoktatási képzésbe az államvizsga előtt szoktak írni a diákok szakdolgozatot, A szakdolgozat alapja pedig egy hipotézis, egy feltevés szokott lenni, de én szeretnék most ennek a szakdolgozatnak, ennek az ige üzenetnek egy hipotézist tenni alapjául, egy feltevés, amiről aztán majd az igei üzenet fog szólni is. Az a feltevésem, hogy mi simán tudunk úgy hívő életet élni, azaz az Istent félni és tisztelni, hogy nem építünk semmit, és észre se vesszük. Vagy pedig nem azt építjük, ami az Isten munkája. És azt gondoljuk, hogy azt építjük. Erről beszél úgy az ige, hogy ez a megtévesztés. Megtévesztés. Mit jelent ez a fogalom? Ez azt jelenti, a megtéveszteni, a megtéveszt igével kifejezett cselekvés valakinek a szándékos, rossz hiszemű félrevezetése, tévedésbe ejtése, becsapása. Ez a megtévesztés. Van valaki, aki szándékosan, direkt meg akar téveszteni bennünket, rossz hiszeműen becsap bennünket, hogyha esetleg úgy történne, hogy nem építünk semmit, vagy nem az Isten munkáját építjük, akkor is nyugodtak legyünk, és azt gondoljuk, hogy minden rendben van. Mert hát mi komoly Isten félő és Isten tisztelő életet élünk. Na szóval ez a hipotézis, majd megnézzük, hogy mivel igyekszek magyarázni, mivel akarok rámutatni erre a tényre, vagy erre az eshetőségre. Az év elején a szárdiszi gyülekezettel kezdtem el foglalkozni, ha emlékeztek rá, az a nevet, hogy élsz, de halott vagy. Miből fakad ez az állapot? Ugye feltételezhető, hogy ők teljesen nyugodtak voltak. Ők úgy élték meg ezt a gyülekezeti életet, hogy minden rendben van. Új szövetségi gyülekezet vagyunk. Krisztus megváltott bennünket. Gyülekezetbe járunk, mindent csinálunk. Tehát ők teljesen úgy élték meg, hogy minden rendben van. Krisztus pedig, aki nézte ezt a gyülekezetet, és még másokat is, de ezt a gyülekezetet nézte, ő azt mondta, azt tudatta velük, hogy tudok a cselekedeteidről, látom, hogy mit csinálsz, de én a cselekedeteid mögé nézek, és azt látom, hogy a cselekedeteid mögött nincs élet. És ajánlott nekik egy megoldást, szívből, szeretetből a megtérést. Azaz, hogy foglalkozz újból az életed gyökereivel. Ott mélyen, hogy az értelmed, az érzelmed, az akaratod ott lent mélyen meg tud-e újulni az Isten igéjének a hatására, hogy fent aztán gyümölcsöt, cselekedeteket teremjen. Ezt a megoldást ajánlotta és csinálta a szárdiszi gyülekezetnek, mi pedig azt mondtuk, emlékeztek rá, hogy koncentrálj az életre. Koncentráljunk az életre. Mi lehet az, amit keres az Isten a gyülekezeti életünk, a cselekedeteink mögött? Május 6-án ebben a témakörben ránéztünk az első újszövetségi gyülekezet életére, Jeruzsálemben, egy gyülekezet, aki erővel megjelent, a Szent Szellem erejével, mindjárt pünkösd után. Megleíztük azt, hogy akik ott megtértek és bemerítkeztek, azok csatlakoztak a gyülekezethez, és részt vettek az apostoli tanításokban, azaz az igét hallgatták, és ez egyítette őket. Az igét hallgatták, és hogy ez közösségé szerkesztette és építette őket, ez megjelent az úrvacsorában, és kifejeződött az együtt imádkozásban. És így álltak meg házanként is, és dicsérték az Istent, és jöttek össze újból és újból a templomba is, egy szívvel, lélekkel. Tehát ők erőben jártak. És elkezdtük keresni azt, hogy mi az, mi köztünk, vagy az én életemben, mi lehet az, ami ezt a folyamatot megakadályozza? Egy folyamatot? Hogy mi, akik megtértünk, újjászülettünk, bemerítkeztünk, és kapcsolódtunk a gyülekezethez, hogy minket az Isten igéje egyé tegyen. Mi akadályozza meg ezt a folyamatot? Nem tudom, hogy jutottatok-e már valamire, de ez többnyire úgy szokott lenni, amikor elkezdem csinálni, na akkor szoktam rájönni, hogy mi az, ami akadályozza. Én úgy gondolom, hogy ezt a folyamatot erőteljesen akadályozza egy megtévesztő befolyás. Aki elhiteti velünk, akkor is minden rendben van, ha ez nem történik meg. Akkor is minden rendben van, ha az Isten igéje nem hat rám, nem újít meg, és ez nem tesz közösségé bennünket. Ma megint rá fogunk nézni néhány gyülekezetre, leginkább egyre, a filadelfiai gyülekezet életére, aztán egy picit tényleg csak rá fogunk pillantani ezzel összefüggésben az efézusi gyülekezetre is. Hát, ha segít nekünk megérteni valamit megint abból, hogy mi az, amit Krisztus a cselekedeteink mögött keres, azaz az élet. Mit keres? Hogyan tudnánk megragadni és megfogni? Hogyan tudna ez a felismerés esetleg a megtévesztés hatása alól is kivinni bennünket? Az alapigét a Jelenések könyvéből fogom majd olvasni. A Jelenések könyve egy nagyon érdekes könyv, és nagyon érthetetlen is. Annyi szimbólum, meg misztika, meg kép, jelkép, hogy hát nagyon érteni kell a héber gondolkodásmódot, a számmisztikát, a kifejeződése, sok mindent nagyon érteni kell, hogy valamit is ki tudjon belőle bogarászni az ember, de igazából nem is erre íródott. Nem arra íródott a Jelenések könyve, hogy valamiféleképpen valakik kiszámolhassák és kitudhassák, hogy mikor lesz itt a világ vége. Nem erre íródott. A Jelenések könyvének az a célja, hogy vigasztalást, reménységet adjon egy nagy nehézségben élő, nagyon nehéz körülmények között élő eklézsia számára. A vigasztalásnak és a reménységnek a könyve, amelyik rámutat az Úr Jézus Krisztusra, mint a királyok királyára és az uraknak urára. János, a látnok, Jánosnak nevezi magát, aki írja, látja például azt is. Ott a trónon ülő, a kezében egy lepecsételt könyv, a föld tulajdoni lapja, csak a föld tulajdonosa nyithatja ki a pecsétet, és nincs senki, és sír, és zokog, és nem méltó senki. És akkor jön valaki, aki méltó rá, az Istennek báránya, hogy felnyissa, mert ő a föld tulajdonosa, és ő tartja a kezébe ezt a világ mindenséget, nem a gonosz embereknek az hidrogénbombája, vagy nem tudom, milyen fogja elpusztítani, nem. A király, a föld tulajdonosa fenntartja az ő ítéletére. A Jelenések könyve pedig részletesen, élethűen, ha nem is mindent úgy érthetően tanúskodik arról, hogy nehéz idők jönnek. Az utolsó időkben nagyon-nagyon nehéz idők jönnek a gyülekezet számára. Nem egy ideális, nem egy olyan, amiről sokszor álmodunk. Ugye az utolsó eső, a szellem kiáradása, igen, lesz. Óriási nyomások lesznek, amiket el sem tudunk képzelni. Na, a Jelenések könyve azért íródott, hogy Krisztusról tegyen bizonyságot, és rámutasson arra, hogy az Isten nélküli emberek és a gonosz hatalmasságok mit fognak végezni a gyülekezettel szemben az utolsó időkben. És rámutasson arra, hogy akkor is Krisztus az Úr. És hogy ezek között, a körülmények között reménységet adjon, bátorságot adjon a gyülekezetek számára az élethez. Akkor olvasom az alapigét, a Jelenések könyve 3. rész 7-től 13. versig. Levél a filadelfiai gyülekezethez. Ez a filadelfiai gyülekezet, és amikor ezt a levelet megkapta, ez körülbelül 70 év telhetett el az erőben járó gyülekezet, a jeruzsálemi gyülekezet, amiről nem régen beszéltem. Na, ahhoz képest 70 év eltelt, és kap egy levelet a filadelfiai gyülekezet. Ez Jeruzsálemtől olyan 1200 kilométernyi távolságra van, Szárdisztól pedig, ahol az a nevet, hogy érz, de halott vagy, attól egy olyan 45 kilométerre ott van Filadelfia, egy város. A Filadelfia név, a városnak a neve görögül testvéri szeretetet jelent. Na szóval itt él, mint ami békésen, ők Filadelfiában, ők a testvéri szeretet városában éltek, és a gyülekezet kap egy levelet Krisztustól, Jánoson keresztül íródik, és majd megnézzük, mindjárt elemezzük egy kicsit, olvasom. Tehát a filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja a Szent, az igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről. Ime, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Ime, neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Ime, megteszem velük, hogy eljöjjenek és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra ítő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye a koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá, az én Istenemtől, és az én új nevemet, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Tehát kapnak egy levelet, és felolvassák a gyülekezetbe. Na, éljük már át egy kicsit, mit érezhetett az a gyülekezet? Év elején megpróbáltuk átélni azt is, hogy az érzelmeinket hadd érintse meg, hogy mit érezhetett a szárdiszi gyülekezet. Gondolom néztek egymásra, és le voltak hűlve, döbbenve, aztán tettek, amit tettek, azzal most nem foglalkozunk. Mit érezhetett a filadelfiai gyülekezet? Szerintem elkezdtek újjongni. Halleluja! Szerintem folytak a könnyeik. Szerintem megérintette őket a Krisztus szava. Ki írta a levelet? Aki építeni akarja a gyülekezetet. Akié a gyülekezet. Krisztus. És ki írta le? Egy János nevű személy, akiről úgy tudom, miután egy kicsit utána néztem, hogy nem azonos János apostollal, nem is kell eldöntenünk, ezt csak úgy zárójelben megjegyeztem. A lényeg az, hogy profétai kinyilatkoztatást, kijelentést kap valaki, aminek meg kell történni, ami meg fog történni, ami meg lesz, vagy amiről azt akarom, hogy legyen meg. Lát, és azt mondja, hogy írd meg a gyülekezet angyalának. Egy nagyon ritka levél, itt a 7 gyülekezetnek íródik levél, 2-ben nincs elmarasztalás. Ez az egyik. A filadelfiai gyülekezet számára semmi elmarasztalás nincs. Csak dicséret. Mit jelent ez? Én a gyülekezet ura, azt mondom, pont így kell csinálni. Azért jó, ugye? Pont így kell csinálni. Aztán egy vallomást is olvashatunk a gyülekezet urától. Krisztus nature leíratja, írd meg nekik, hogy én szeretlek téged. Mégpedig nem azért szeretek, mert én mindenkit szeretek. Én azért szeretlek téged, mert, és indokolja, megtartottad az én igéimet. Azért szeretlek téged, mert bár látom, tudom jól, hogy kevés erőd van, de azzal az erőddel te azt csinálod, amit mondok neked. Te megtartottad az én igéimet. Megtartottad az álhatatosságra intő beszédemet is. Az álhatatosság mit jelent? Én úgy szoktam sportolóként megfogalmazni, a kitartás az, amikor egy szakaszban, egy versenytávon, egy 40 kilométeren végigviszem a dolgokat. Az álhatatosság pedig az, amikor még 20 év múlva is azt csinálom. Na, megtartottad. Idők telnek el. Nincs természet feletti erő. Vajon miért nézi el Krisztus, hogy egy ilyen gyülekezet, aki tuti, fiúságban él, a szellem világosságában él, nem erőben, világosságban él, engedelmes, élvezi Krisztus a vele való kapcsolatot, miért nézi el, hogy erőtlen? Hát miért nem bocsájtja már ki az ígéretet, amit biztos vagyok benne, hogy Filadelfiában is kértek, és emlegették, kívánjuk az ajándékokat. És hát amíg nincs, addig azt csinálom, amit az Isten mond. Nem tudom, hogy miért nem. Ha ti tudjátok, akkor majd mondjátok meg nekem. Nem tudom, hogy miért nem. Az tény, hogy nincs erő, de Krisztus élvezi azt, ahogyan keresik az ő igéit, és élvezi azt Krisztus, hogy megtartják. És azt mondja, mostanra is van egy következménye ennek az életvitelnek, ennek a gyülekezeti életnek, meg a jövőre nézve is lesz egy következménye. Most az a következménye, hogy én kinyitottam előtted az ajtót, és mehetsz. Egy nyitott ajtó van előtted. Nem akadályozza az előre haladásodat a bezárt ajtó. Én kinyitottam. Lesznek ott akadályok, küzdelmek, kísértések, minden, ami akadályoz. Én kinyitottam, mehetsz tovább. Ezek szerint, ha nem tudok, vagy nem tudunk tovább menni, érdemes megnézni azt, hogy nem egy bezárt ajtó van előttünk, amit Krisztusnak kellene, hogy kinyisson. Aztán egy másik ígéret, ami a távoli jövőben mutat, azt mondja, hogy én meg foglak tartani téged akkor, amikor azok a nagyon-nagyon nehéz idők itt lesznek a világban. Én megtartalak téged a kísértés idejében, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Én ott meg foglak téged tartani. Téged, akinek kevés erőd van, de azzal az erőddel azt csinálod, amit én mondok neked. Megtartod az én igéimet. Mit jelent az, hogy ige? Emlékszünk rá iskolából, nyelvtanóra? Nyelvtanilag mit nevezünk igének? Nem tudom, hogy hogy maradt meg bennem, de képzeljétek el, vannak olyan dolgok, amik nagyon régről megmaradtak, ez az egyik. Valahogy tudom, hogy mit jelent az, hogy ige. Cselekvés, történés, létezés kifejező szó. Kerestétek az én igéimet, és megtartottátok azt. Az ige az, például, amit az Isten cselekszik. Az, amiről az Isten azt mondta, hogy jöjjön létre, vagy amiről azt mondta, hogy létrejött, megtörtént, vagy amiről az Isten azt mondta, hogy megcselekedtem, megcsináltam, megtörtént, létrehoztam. Vagy amiről azt mondja, beszélek neked, és akarom, hogy történjen meg köztetek. Akarom, hogy amikor keresel, és már nem azért keresel, hogy elmondd nekem, hogy mi az, amit tudnál értem tenni, Istenem, hanem amikor kereslek, mi az, amit érted tudnék tenni, megváltom, akkor megértem. Aha, te ezt akarod, hogy létrejöjjön, hogy létrehozzam? Például a múlt heti igei üzenetre alapozva, azt mondja az Úr, hozzál létre erős alapokat az életedbe. Na, ha ez megérint, és elkezdem kiigazítani, megnézni, hogy mit mondott az Úr. Na, akkor meghallottam, nem csak hallgattam az igét, és ha elkezdem csinálni, akkor az történik, hogy létrehozom az életembe az erős alapokat. Ha nem, akkor lehet, hogy nem nyílik ki az ajtó előttem. Na, nem folytatom ezt tovább, csak úgy igyekeztem rámutatni, mert azért az idővel is szeretnék viszonylag normálisan gazdálkodni. És egy bátorítást kap. Tartsd meg, amit van. Milyen van neki? Egy érzékeny, szerető, kereső, beszélgető, értő és engedelmes szíve van. Őrizd meg ezt, amit van. Erre figyelj, erre koncentrálj. De meddig? Már 70 éve? Meddig? Mindig. Mert ez az élet. Keres, élvezd, érts. Értsd meg, hogy mit akarok létrehozni. Mit akarom, hogy te csinálj. Mi történjen meg? Értsd meg. Ez az igének való engedelmesség. A gyülekezet angyalának íródott, hogy olvassák fel. Miért az? Milyen gyülekezet angyalának? Miért mondta a gyülekezet angyalának? Hogy kell ezt érteni? Hát nem egy angyal vezette a gyülekezetet, hanem egy férfi, egy fickó. Olyan, mint Kappi, meg Józsi, meg én, meg akárki. Miért a gyülekezet angyalának kell írni? Az angyal a héber gondolkodásmódban és a héber kifejezésben követett, küldöttet jelent. Követett, küldöttet, aki egy meghatározott feladattal meg van bízva. Egy küldött, ilyenkor egy követtel van dolgunk, aki tulajdonképpen teljesen a rábízott feladat mögé szorul, teljesen a háttérbe van szorulva. Na, egy ilyen személy a gyülekezet angyala. Ezért van az, hogy amit én Kappival megtehetnék, azt nem tehetem meg Gáborral. Vagy másokkal. Érdemes tudomásul vennünk, hogy Isten komolyan gondolja ezt, hogy a vezetőn keresztül vezet. Egy lánc van itt. Krisztus a gyülekezet ura, egy prófétai közvetítő a gyülekezet angyalának, aki megbízott követ, és az ő élete háttérbe van szorulva a küldetésével szemben. Ott van, és kap, és olvast fel, és így jut el a gyülekezethez. Hogy a gyülekezet reagáljon rá. Milyen gyülekezeti életet folytathattak ott? Hogy élhettek? Azt gondolom, hogy bátran elmondhatjuk, hogy a középpontban az Isten igéje volt az, amit az Isten nekik mondott. Hogy mit hozzanak létre, mit csináljanak meg, mi történjen meg. Azt gondolom, hogy ez volt a középpontban. És mindenki, és álhatatosan, hosszú időn át, tehát jellemzően az erejétől függetlenül ezt csinálta. És élvezte ezt az életet. Ha megnézzük itt, egy mondat három része, azt mondja, hogy igen, egy kicsit lejjebb. Mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Hogy is? Mert bár kevés erőd van, egy. Mégis megtartottad az én igémet, csináltad, cselekedted, létrehoztad, és nem tagadtad meg az én nevemet. Miért? Ha nem csinálják, akkor se tagadjuk meg, akkor is azt mondjuk, hogy Úr Jézus, szeretlek és tisztellek, és hatalmas király vagy. De hogy gondolkodik akkor ilyen felől? Lehet, hogy csak azzal,
hogy az ő igéi nem mozdítanak meg, és nem visznek új utakra, már nem érintenek meg lent, mélyen a gyökereimnél, és nem cselekszem fent. Lehet, hogy úgy értelmezi ezt az életmódot a Krisztus, hogy megtagadtam az ő nevét, az Úrnak a nevét? Megtévesztés? Lehet, hogy lehet megtévesztés is. Ha ez így van, és azt gondolom, hogy minden rendben van. Akár az is lehet. Filadelfiai gyülekezet, testvéri szeretet a helyén van. Mint ahogyan az álhatatosság is a helyén van. Hogy kell álhatatosnak lenni? Mit értek én az alatt, hogy a helyén van? Vagy mit érthet Krisztus az alatt, hogy a helyén van az álhatatosság, meg a testvéri szeretet? Nekem kedvenc igém, régóta szoktam itt emlegetni köztetek, régen kaptam Istentől, és szeretném is, ha vezetne engem, szemlélteti, hogy mit hová helyezzek el, például az álhatatosságot és a testvéri szeretetet. Hová helyezzem el? 2 Péter 1, 5-től. Hit, cselekedetek. Ez az igaz emberség. Hit és cselekedetek. Hit, igaz emberség. Hit, cselekszem, igaz emberség. Következő, azonosulás. Ketten lesznek egy testé, miközben hallom, hogy mit mond az Úr, elkezdem csinálni, és közben megváltozok, és olyan leszek, amilyen nem voltam, mert előtte nem csináltam azt. Megváltozok. Utána jön az önuralom. A Krisztus uralmát érvényre juttatom önmagam felett. Utána következik, na ebben mutasd meg az álhatatosságot. Tehát az álhatatosság ebben a gyülekezetben a helyén volt. Nem úgy általában voltak álhatatosak. Így voltak álhatatosak, hogy az önuralomban és alatta a hit, és ez a növekedés, ön álhatatos, és így gyere és tisztelj Istent, mutasd meg a kegyességet. Utána ebben pedig mutasd meg a testvéri szeretetet. Ebből fakadjon. Ne úgy szeresd a testvéredet, hogy nincs mögötte hit, meg önuralom, meg azon. Ne úgy. Úgy szeresd, hogy a hit van mögötte, fölötte pedig az Isten szeretete van, a minden ember iránt megnyilvánuló szeretet. És ez létrehoz egy körforgást. Fölmegyek a hegyre, visszamegyek és keresem, hogy mit mond az Isten. Megyek föl. Itt helyén volt. Ebben a gyülekezetben azt gondolom, hogy helyén volt az álhatatosság is, meg a testvéri szeretet is. Na akkor most lépünk ki egy pillanatra az efézusi gyülekezethez. Az efézusi gyülekezetet megdicséri Isten olyan tekintetben, hogy álhatatos vagy. Terhet viselsz az én nevemért. Nem fáradsz meg. Nem viselheted el a gonoszt. És jó néhány dicséretet elmond, többek közt az álhatatosságot is. És úgy folytatja, hogy de. Azt mondja, nem azt mondom, hogy ez nem ér semmit, nem azt mondom, hogy ezt ne csináld, nem azt mondom, hogy ne komolykodj már, és ne csináld ezeket. Nem. Csináld, nagyon jól csinálod, ezért megdícsérlek, de felhívom a figyelmedet arra, hogy már nincs meg benned az első szeretet. Mi ez, hogy az első szeretet? Ez bizony az Istennek a szeretete, ami újjászületéskor árad bele. A Krisztus, a fiúnak az újjászülető szellemével ide be a mi szívünkbe, és elkezdtünk mindennek ellenére szeretni, és azt mondtuk, amit a Krisztus mondott, én leteszem az életemet másokért. Mit csináljak? Hallgatom a te ígédet. Amikor ez már kifogyott az életünkből, azt gondolom, hogy hiába vagyunk álhatatosak, és hiába szeretjük a testvéreinket. Mert nincs beékelődve, ahogyan Péter apostol ír, a hit és az agapé közé nincs beékelődve a többi. Ezért figyelmezteti Pál apostol néhány évtizeddel korábban az efézusi gyülekezetét, és azt mondja nekik, azért könyörgöm, azért imádkozom, értetek, hogy meg ne elégedjetek azzal, hogy szuperhívők vagytok, és szeretitek egymást. Én azért imádkozom, hogy végre buzduljatok fel arra, hogy induljatok el az örökségetek felé, birtokba venni az örökséget, és megtapasztalni a feltámadás erejét. Na, Pál apostol néhány évtizeddel azelőtt ezért könyörög, ezért imádkozik, és most Krisztus azt mondja, Nézd csak meg! Van egy panaszom. Már nem teszed le az életedet másokért. Úgy élsz, Isten félő és Isten tisztelő életet, hogy észre se veszed, hogy az élet kifogyott mögüle. A filadelfiai gyülekezet számára nincs felhívás, hogy térj meg. Azaz, szedd már rendbe az életed alapjait újból. Nézzél rá! Miért? Mert érzékeny volt még mindig a szíve. Amikor mi újjászülettünk, akkor bizony ez történt velünk. Emlékezz rá! Azt mondja az ige, amikor megbántod, amikor felismerted, és jöttél, és én megváltottalak téged, és megmostalak a vérrel, és újjászültelek téged, akkor én kivettem a kemény szívet, a kőszívet az életedből, és egy hús szívet tettem bele neked. És amikor a szárdiszi gyülekezetnek, meg a többinek azt mondja, hogy térj meg, újra hívja, gyere hozzám közel, nincs vége mindennek, ismerd fel! Én tudom, hogy ma itt lehet, hogy életedbe először élheted át, hogy hús szíved lett. Mert megtértél, mert megbántad a bűneidet. És Krisztus kegyelmet adott. És új szívet adott. Szabadot, érzékenyt, felé fordulót. Aki állandóan és mindig keresi őt. Amikor az előrehaladásról és a megtartásról van szó, látjuk, nem feltétlenül erő kérdése, hanem sokkal inkább engedelmesség és alázat kérdése. Úgyhogy éppen ezért én ma, meg ezen a héten nem több erőért imádkoztam, hanem több áhítatért, több alázatért, több csendességért, belső szobáért imádkoztam. A belső szoba az, ahová Jézus invitál, hív. Menj be a te belső szobádba, amikor imádkozol, és csukd magadra az ajtót, és ott találkozhatsz velem. Ez a belső szoba, ez egy olyan hely, ahová én megyek be. Ez a belső szoba lehet, hogy pont az, amiről Kata beszélt, amit én meg fogok építeni. Az Isten szent emberének, hogy ott találkozzak vele. Az Isten szentjének én meg fogom építeni, mert én oda akarok menni, hogy értsem az ő igéit. Azt gondolom, hogy ott a belső szobában ott változnak meg a dolgok. Ott a belső szobában ott van a megtartás. Ott a belső szobában onnan nyílik meg az ajtó, hogy előre haladhasson a gyülekezet. A belső szoba nem egyszerűen a legbelső szobácska a házunkba. A belső szoba, ez itt az életemnek a legmélye. Amikor bemegyek oda egészen mélyre, ahol őszinte vagyok, végre őszinte vagyok az én megváltóm előtt. És nem csak őszinte vagyok, hanem nyitott is, hogy megértsem őt. A belső szoba azt gondolom két jellemzője van a belső szobának, ez az őszinteség és nyitottság. Ha ez nincs meg, ne gondoljam, hogy alázatos vagyok. Hiába forgatom a szemeimet. Hiába vagyok tuti szent. Hiába vagyok álhatatos. Hiába szeretem a testvéreimet. Ha nincs ez fölötte, ha nem áll össze ez az egész. Ha elhisszük, hogy ezek az igék, ezek nem rólunk szólnak. Ha elhisszük, hogy enélkül, nem számít, csak erőben járjunk. Mintha Krisztusnak nem az számítana. Mintha Krisztusnak ez számítana. Belső szobáért imádkozom, amikor ott bent őszintén beszélgetünk az ő igéje mellett. Mit hozzak létre? Mi történjen meg? Mit cselekedjek? Mi az, amit te tettél, és így áll össze az egész? Az ő igéje mellett őszinte vagyok. Ő pedig azt mondja, hogy szeretlek téged. És kinyitom az ajtót előtted, és téged meg foglak tartani még akkor is, amikor minden elvész. Azt gondolom, hogy a bárka innestől kezdve már nem csak úgy fog eszem, ó, valamikor régen, nem, a bárka most épül, ott bent a belső szobánkba, sehol másutt. Sehol másutt nem épül bárka, ott bent a belső szobában, amikor értem és cselekszem, amikor megérint az Isten igéje, és felbátorít és felszabadulok rá. Az utolsó gondolat pedig, ami tovább viszi, most erről nem fogok beszélni, hanem majd legközelebb, egy felhívás, aki győz. Minden levél végén van, aki győz. Ezt is olyan hajlamosak vagyunk. Ó, dicsőség az Istennek, én győztes vagyok a Krisztusban, és... Nem. Ez, aki győz, ez egy kihívás is. Ez egy harcra való hívás is. Tudd meg, ha te győztes akarsz lenni, akkor harcolnod kell. Lehet, hogy most meg kell harcolni a belső szobáért, hogy felépítsd a belső szobát. És ott tudjál őszinte lenni, nyitott lenni. Lehet, hogy harcolni kell a megtévesztés ellen. Ha olyan állapotban van a szívem, olyan állapotban vagyunk, hogy azt gondoljuk, hogy így is jó, csak másként kell csinálni. Nem. Kérlek téged, hívlak. Kérdezd meg az atyától. Mit csináljak most, hogy a bárkát építsem? Kérlek téged, atyám, szabadíts meg engem attól a megtévesztéstől, hogy azt gondolom, hogy tisztellek és féllek téged, és nem építek semmit. Szabadíts meg engem. Harc, és még sok minden számtalan harc, aki győz, de erről majd legközelebb. Erőteljes, áldott szép hetet kívánok, és alázatos, engedelmes, őszinte szívet. Építsük fel a belső szobát, és ott a bárkát együtt. Amen.